Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna addig folytatja a támadásokat a Barátságkő olajvezeték ellen, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe, közölt az ukrán elnök az ukrán függetlenség napján a Majdan téren felvett videóban tegnap. Volodymyr Zelenszkij kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat a béke érdekében, valamint méltányos és átfogó békeszerződést akar biztonsági garanciákkal. Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is, húzta alá Szijjártó Péter. Vladimir Putyin orosz elnök készen áll a találkozóra Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, amennyiben ez megfelelően előkészített, jelentette ki az orosz külügyminiszter az NBC amerikai televízióban. Szergej Lavrov ugyanakkor közölte, egyelőre nincs tervben ilyen esemény. Az ENSZ biztonsági tanácsa tagjainak részvételével garantálná Ukrajna biztonságát egy béke megállapodás esetén Oroszország. Erről is beszélt az orosz külügyminiszter az NBC News műsorában. Szergej Lavrov közölte, a NATO békefenntartói nem állomásozhatnak ukrán területeken, Ukrajna nem csatlakozhat a nyugati katonai szövetséghez, hanem tartósan semleges zónának kell maradnia. A Rosszia Agyin televíziónak pedig úgy nyilatkozott, Kijevnek vissza kell vonnia az orosz ajkú lakosságot diszkrimináló összes ukrán törvényt. Nem szándékozik távozni nemzetgazdasági miniszteri pozíciójából Nagy Márton. Ezt Facebook oldalán jelezte a tárcavezető, akiről Magyar Péter a Tisza pártelnöke állította a Magyar Hang Kompország című műsorában, hogy információi szerint távozásra készül. Nagy Márton közösségi oldalán azt írta, maradok. Bővülnek a digitális állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt elmondta, a DÁP alkalmazás QR kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni. Az Otthon Start programmal a lakosság támogatása mellett az ingatlanfejlesztők és az építőipar is eredményesebb lehet, hangsúlyozta a miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Szalai Piroska emlékeztetett, a korábbi programokhoz képest az Otthon Startban vannak olyan gátak, amelyek fékezni tudják az ingatlanok további áremelkedését. Az év legnagyobb karbantartási beruházásának nevezte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán, a keleti pályaudvar ma elkezdődött 4 hétig tartó felújítását, amely számos változást igényel a közlekedésben. Szerinte ez a munka a jövőbe tett befektetés egy gyorsabb, megbízhatóbb és biztonságosabb vasúti közlekedésért. Arra kéri az utazókat, hogy nem megszokás alapján közlekedjenek, és indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a változásokról. Berendelte a francia külügyminisztérium Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy Párizs nem tesz eleget az antiszemita incidensek megfékezésének érdekében, adta hírül az MT. A levélben, amely a The Wall Street Journal című amerikai lapban is megjelent, a nagykövet sürgős lépésekre kérte a francia vezetést az ügyben. Kushner egyebek közt úgy vélte, az a francia bejelentés, hogy a palesztin állam elismerésére készülnek, növelte az antiszemita indíttatású cselekmények számát az országban. 6 ember vesztette életét és több mint 80-an megsebesültek Szanában az izraeli légicsapások következtében. A támadás a Huszik Izrael felé indított rakétáira adott válasz volt, amely újabb állomása a gázai háború térségi eszkalációjának. Az izraeli hadsereg szerint a célpontok között katonai és energetikai létesítmények is voltak. Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós köszöntötte a 16. kolozsvári Magyar Napok több ezres közönségét tegnap este az erdélyi város főterén, az Orán koncertje előtt tartott rövid záró eseményen. Amikor kint voltam a világűrben, nem láttam országhatárokat, nem láttam szaggatott vonalakat, nem láttam határátkelőket, és nem is láttam olyan halvány színeket, amik egész országok területét fednék le, mint a térképeken. Amit viszont láttam, az a Kárpát-medence, a Duna, a Tisza, a Balaton, a Hargita, a Fertőtó, és mindaz, ami minket magyarrá tesz, mondta az űrhajós a város főterét betöltő több ezres közönségnek. Végül az időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyek szétterülnek, így előfordulhatnak erősen felhős időszakok, északkeleten záporeső is hullhat, a szél időnként megélénkül. A csúcsomérséklet 22-23 fok körül alakul, de visszatér még a kánikula is. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Összeállításom célja ezúttal a magyar kutyafajták népszerűsítése lesz. A pumi sohasincs útban, de mindig kéznél van. Egyszer pumi, örökké pumi. Idéztem ezeket a gondolatokat a Kondacsipkedő Pumik honlapjáról, hiszen a mai adásban két olyan emberrel beszélgetek, akik az egyik magyar kutyafajta a pumi iránt éreznek elköteleződést. Juhász Sándor pumi tulajdonost, aki hát büszkem díjak tulajdonosa is a kutya mellett. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Mikortól indul az ön életében az érdeklődése az állatok, és hát elsősorban a kutyák és a pumik iránt?
Kutyázás már gyerekkoromtól kezdve velem volt, mindig is voltak kutyáim. 16-17 éves koromtól több fajta volt, de a pumik iránt mindig is érdeklődtem, mindig is szerettem volna, és 2 éve sikerült kiválasztanom egy nagyon jó tenyészetből egy kant, és azóta van pumim.
Mi miatt a pumi iránt az érdeklődés? Annyi féle fajta kutya van, miért épp a pumi az ön kedvence?
Hát igen, mint mondtam, nekem is többféle kutyám volt már, többfajta kutyám. Egy az, hogy magyar fajta, különben is, viselkedésben is, jellemben is nagyon-nagyon tetszik, egyszerűen magával ragadó.
Elsőképpen terelő kutya, juhászoknál birkákat, kecskéket, de szürke marhákat is tud terelni, hajtani. Látnátok dolgozni a nyájból, amelyik kiválik egy birka, abban pillanatban másik oldalról betereli a többikhez vissza. Pásztor kutyák közül is a terrieres vérmérsékleten köszönhetően nagyobb állatokat, ahogy már említettem, a szürke marhákat is lehet terelni vele. Hallottam azt is, hogy a rendőrségnél kábítószerkeresésre használják, mert nagyon-nagyon jó a szimatuk.
Beszéljünk most konkrétan az ön kutyájáról. Őt hogy hívják, és róla mit tudhatunk?
Ő szürke barát Ebenguba, Batyu, szólhívó néven van.
Ez egy ilyen fajta és családnév?
Igen, a szürke barát tenyészetből való, Batyu, az pedig a hívó neve. Fiatalkorától hordom kiállításokra, nagyon-nagyon jó eredményeket ért el. Fiatal osztályban többször volt már Hungária fajta győztes, cacot még ott nem kaphatta meg, hanem a Hungária prima juniorokat, és azon belül már annyi cím összegyűlt, hogy a Hungária junior champion címe megvan.
Szívből gratulálunk ezekhez az eredményekhez, biztos, hogy nem kis munka eredményei ezek.
Na, hát köszönöm szépen a gratulációt, gyakorolni kell vele, a szőrével is foglalkozni, kiállításra felkészíteni, úgy mozogjon a ringbe, ahogy kell, a bírónak is megmutassa a fogazatától kezdve bármit, de mondom, egyszer megmutatjuk a kutyának, hogy mit kell csinálni, kétszer, harmadszor már tényleg teljesen magától csinálja, nagyon okosak.
Egy verseny alkalmával milyen feladatai vannak egy kutyának? Meg vannak azok a fontos lépések, amelyeket minden egyes kutyafajtának teljesítenie kell, és így tudnak különbséget tenni közöttük? Vagy hogyan kell ezt elképzelnünk?
Hát ha versenyen a kiállítást értjük, akkor végül is majdnem minden fajtának ugyanaz kell. Amikor a bíró behívja a startszám szerint a ringbe a tulajdonossal együtt a kutyát, akkor először is megnézi a fogazatát, a szögeléseit, a csontozatát, akkor kell vele egy-két kört futni, szögelésekbe menni, a mozgását nézi, szóval egyszerűen az egyöntetű benyomást, hogy hogyan alakul ki a bíró szemszögéből, és a viselkedésről a ringre szúrán keresztül minden figyelnek ilyenkor a felvezetés során.
A közelmúltban is volt egy verseny itt Miskolcon, amelyen ön sikert ért el. Vegyük ezt a konkrét példát. Arra a versenyre ön és a kutyája hogyan készültek?
Hát a szokásos dolgot, de ő neki már nem kell nagyon gyakoroltatni, mert ő már annyira benne van, mondom még egyszer, kölyök korától kezdve, hogy szinte tudja, hogy mit kell csinálni.
A szőrét ilyenkor vágni kell, nyírni kell, fésülni kell, be kell valahogy állítani, hogy úgy álljon, vagy természetesen nem kell különböző mesterséges dolgokat ráerőltetni?
Mesterséges dolgokat nem kell ráerőltetni, a puminak a szőrét úgynevezett trimmeléssel, ilyen tépőnyírással szokták igazítani, ollóval főleg az arc részén, a pofa részén és a szögeléseknél a végtagjainál szokták igazítani. Egyébként meg különböző fésűkkel, bontófésűkkel, valamint ilyen trimmelő, tépőnyíró fésűkkel szokták a szőrét igazítani.
Batyu eddig már sikeresen szerepelt több versenyen is. Számon tartja ön azt, hogy eddig hány versenyen szerepeltek és milyen eredményeket értek el?
Össze van írva, így fejből nem tudom megmondani, de nagyon-nagyon sok győzelem volt már, hál' Istennek.
És mit jelent ez, hogyha valamiben a saját fajtájában győztes egy kutya? Miért jó ez a gazdának és miért jó ez a kutyának?
Hát a gazdának büszkeség végül is, hogy ilyen szép rátermett kutyája van. Az én kutyámra visszatérve, az enyém pedig szereti az összevetéseket, mert lehet látni rajta, hogy amikor összevetés is van a győztes osztályoknál a többi győztes kutyával, élvezi a kihívásokat, látni rajta, hogy szereti csinálni ezt a dolgot.
Többféle fajta kutyája volt önnek, aztán végül kikötött a puminál, nem bánta meg?
Egyáltalán nem bántam meg, mint utaltam is rá, hogy már nagyon-nagyon régóta szerettem volna. De most jött össze, és hál' Istennek sikerült is a tenyésztő segítségével egy olyan kölyköt kiválasztani, ami mindenben megfelel a elvárásaimnak, sőt még azon túl is.
A versenyeken való résztvétel és a kutya szeretete már nem is egyfajta hobbi vagy szabadidős tevékenység szerepét tölti be azon életében, hanem ennél jóval több?
Hát jóval több, mert ezt csak kettelésből csináljuk, eltökéltségből, de sokkal több annál.
És mit jelent önnek a pumival való foglalkozás, a versenyeken való részvétel?
Boldogságot, meg eleve, hogyha nem csak a kiáltáson, ha csak azokat nézzük, hanem eleve nap mint nap a séta, a járkálás, a játék a többi kutyával nagyon-nagyon sok mindent jelent, hogyha el vagyok szomorodva, vagy bármi van, egy pillanat alatt felvidítja az embert, nagyon-nagyon jó és hűséges társ.
Juhász Sándor, pumi tulajdonossal beszélgettem. Szeretettel köszöntöm Zsíros Csaba, pumi tenyésztőt. Mit mondhatunk el a pumi, mint kutyafajta kialakulásáról? Hogyan is alakult ki ez a kutyafajta?
Tehát először is kezdjük azzal, hogy három nemzeti pásztorkutyánk van, terelőkutyánk van, a puli, a pumi és a mudi. A puli a legismertebb, a pulitból származtatjuk a másik két fajtát. A pumi a 17. század körül alakult ki, legalábbis úgy feltételezők, hogy abban az időben. Akkor jöttek Magyarországra a merino juhok, és a juhokkal Franciaországból egyéb terelő, terrier jellegű kutyákat hoztak be, és ezek keveredtek a mi itteni őshonos pulinkkal. És így jött létre egy pulitól egy kicsit rövidebb szőrű, temperamentumos, élénk, terrieres, főleg nagyon jellegzetesen eltér a pulitól, felfele áll, és a vége megtörik, amíg a pulinak pedig lefele tart a füle, lefele tűzött, lefele ló.
Bár már néhány tulajdonságot elmondtunk, de ismertessük, hogy melyek a legfontosabb fajtai jellemvonások.
Pumi egy középméretű pásztorkutya, élénk, temperamentumos, megint csak a pulihoz tudnám leginkább hasonlítani, mert a pulit azt elég sokan ismerik, tehát a pulitól rövidebb a szőre, könnyebben tisztán tartható, könnyebben ápolható, hosszabb az arcori része, és a füle, ami jellegzetes terrieres füle van, ez különíti el a két fajtát egymástól. Egyébként olyan nagy különbség nincs jellemében a két fajta között, talán azt szoktuk mondani, hogy a pumi egy kicsit élénkebb, még a pulinál is, terrieresebb, mozgékonyabb, nagyon szeret labdázni, nagyon szereti az embertársaságát, mindenféle ügyességi játékokba be lehet vonni, tehát egy nagyon sokoldalú sportkutya.
Kiknek ajánlhatjuk elsősorban a pumi tartását?
Ez egy magyar fajta. Itt alakult ki, tehát ősi fajtának is nevezhetjük, és megszokta az itteni éghajlatot, megszokta az embereknek a temperamentumát, a beszédét, a gondolkodását a magyar embernek. Tehát ez egy nagyon sokoldalú fajta, bárkinek jó. Nagyon felkapott most a fiatalok körében, mert ilyen sportkutyának, agilitis kutyának lehet használni. Azon kívül házőrző feladatokat tökéletesen ellátja, és nem utolsó sorban a terelés az ősi munka, ami volt neki, aminek a kialakulását köszönheti, az is szerepet játszik az életében. Tehát azon a területen is használjuk a napi a fajtát.
Milyen színű a pumi?
Hát a pumi egy sok színű fajta. A leggyakoribb a szürke, és a szürkének a különféle változata. Nagyon divatos, mutatós az ezüst szürke, vannak világos szürke, sötét szürke, ritkán fekete színű kiskutyák, nagyon ritka szintén a fehér színváltozat, és van még úgynevezett maszkos fakó, az ilyen zsemleszínű sötét arcori résszel, sötét fültűzéssel. Tehát gyakorlatilag sok színbe megengedett.
Szavakkal leírtuk, hogy milyen is a pumi, de hogy a kedves hallgatók el tudják képzelni, hogy hogyan is néz ki ez a kutya, a fiatalkori olvasási élményeikre visszagondolnak, akkor Bogáncs az egy pumi volt?
Igen, a Fekete István Bogáncs a pumi fajta volt, pumi fajta kutya volt.
És ott a könyv borítóján láthatták a pumit, akkor arról a kutyáról beszéltünk most.
Igen, igen.
És ha Bogáncs nevet említettünk, milyen neveket ajánlana ön a pumi gazdáknak? Milyen nevet válasszanak a kutyáiknak?
Hát mindenképpen én magyaros hangzású, a fajtához jobban illő neveket ajánlanék. Hát például, mint az előbb, a Bogáncs, a Kormos, a Kökény, Inas, Legény, rengeteg olyan név van, ami találó, érdekes, illik a kutyára, de semmiképpen ne ilyen Rexi, vagy valami külföldi Cézár, vagy valami hasonló nevet adjunk neki, hanem valami magyaros hangzásút.
Ezt a kutyafajtát nyugodtan ajánlhatjuk kisgyermekes családoknak is?
Igen, természetesen. Azt azért tegyük hozzá, hogy kutyának nagyon mozgásigénye, nagyon igényli, hogy valami feladata legyen. Azzal számolni kell, hogy nem egy kennelbe kell tartani bezárva ezt a fajtát, mert legyen egy kijelölt hely neki, egy úgynevezett kennel, amit ha elmegy az ember, esetleg oda be lehet zárni, vagy olyankor, ha a vendégek vannak, és nem mindenki szereti úgymond a kutyát, akkor be lehessen zárni, de többet szabadon van. Hát természetesen kölyökkorban akkor kicsit elevenebb, rendetlenebb, de felnőtt korban legszebb kertet meg lehet őrizni mellette, mert akkor már tanítható.
Mennyire tanulékonyak ezek a kutyák, és mennyire időigényes a megtanításuk?
Pásztorkutyáról, tehát munkakutyáról van szó. Ez egy könnyebb feladat ezeknek a kutyáknak a tanítása, mint másfajtának. Nagyon sokan meglepődnek, amikor a pici kölyök kutyát kiviszik magukkal az utcára, vagy erdőbe, vagy bárhova, és hogy a kiskutya el se akar mozdulni tőlük. Tehát csak megy utánuk, tehát mint a pásztor után. Tehát ez is bennük van. Sok kutya, ha kimegy a természetbe, utána már hirdetést kell feladni, mert úgy elszaladnak, hogy nem találnak vissza. De ezek nagyon ragaszkodnak a gazdához. Tehát szaladnak egy kört, aztán visszajönnek és várják, hogy valami feladatot kapjanak. Akár egy labdát hozzanak vissza, vagy csak kövessék a gazdát, már az is elég nekik.
Kutyatenyésztőként mutattam be önt, és nem csak pumikkal foglalkozik ön, hanem a Pulival és a Mudival is. Mi indította el önt a kutyatenyésztés ezen irányába, hogy ezt a három magyar fajtát kezdje el tenyészteni? Mi volt a kiváltó és az indító ok?
Én elég régen tenyésztek már, tehát több mint 30 éve. Akkor még nem is volt olyan nagy választék a kutyafajták közt, mint napjainkban, meg akkoriban a újságokban is szinte csak magyar fajtákról lehetett olvasni. Rengeteg újságcikk, fényképp jelent meg, ami kedvet csinált ezeknek a kutyáknak a tartásához, és így kerültem én kapcsolatba a Pulival, azóta is tartom, tenyésztem ezt a fajtát, és hát nyilván érdeklődtem a többi magyar fajta után, így jött képbe a Mudi, és hát közel 10 éve pedig a Pumi.
Miért a Pumit tenyésztette utoljára? Miért a Pumi az utolsó a sorban?
Egy véletlenen múlott. Tehát először egy Pulit kaptam gyerekként szüleimtől, ez volt az első kutyám, és kíváncsi voltam, hogy ez a Puli tud-e terelni. És még gyerekfejjel kivittem Nyíregyháza környéki juhászokhoz. Ugyan terelni nem tudott, meg mondták is, hogy ne engedjem el, mert elég élénk volt, de viszont láttam náluk ilyen Mudi jellegű kutyákat, tehát hegyesfülű, mozgékony, rendkívül értelmes, intelligens kiskutyákat. Utána én azt megnéztem újságokban, képekben, kiderült, hogy bizony ezek a Mudik, és teljesen fajtatiszta állapotban vannak a juhászoknál. Na akkor kezdtem a Mudi iránt érdeklődni, akkor vásároltam kutyákat folyamatosan, amiket lebítőskönyveztem, és velük kezdtem el tenyészteni. Hát ez már jó régen volt. Én ezt a két fajtát tenyésztettem sokáig. Utána itt a Nyíregyházi Vadasparkban volt egy olyan elgondolás, hogy mutassuk be a magyar pásztorkutyákat. Akkor jött a képbe a Pumi, mint még hiányzó fajta, és így szereztem be Pumikat. Én a Pumikat régebben egy kicsit olyan, megmondom őszintén, keverék Pulinak tartottam, mert nem igazán tetszettek, de azóta nagyon megváltozott a véleményem róluk, mert rendkívül értelmes, sokoldalú kiskutyák, és még amit juhászok elvittek dolgozni, azok is sorra beváltak, beváltja a hozzáfűzött reményeket.
Magyar fajta a Pumi, ezt már többször említettük beszélgetésünk alkalmából. Mennyire népszerű ez a fajta a magyarok körében? Ugye ön kutyatenyésztőként is tud erről nyilatkozni. Önnél mondjuk egy évben hány kutya születik?
Hát ez változó. Most én nem csak Pumikat, hanem Mudikat is, Pulikat is tenyésztek. Hát egy évben olyan 4 gyalom maximum. Ennyit merek vállalni, mert ennyire még talán van igény.
Egy gyalomba hány kutya van?
Hát ilyen 4-5 kis kutyát szoktunk általában meghagyni. Magyarországon a törzskönyvezett pulik száma évente körülbelül 250, tehát 250 darab kiskutya születik egy évben Magyarországon. Ez mint fajtagazda ország, ez egy nagyon kicsi szám, és nagyon kevés, tehát a külföldi népszerű fajtákkal szembe, főleg ahol már 10 000-es nagyságrend se ritka.
Külföldiek is szeretik és érdeklődnek iránta.
Azért külföldön szeretik, elég jól ismerik, és érdekes módon tőlünk egy kicsit távolabb, Finnországba, skandináv országokba nagyon kedvelik. Kedvelik, mert egy se nem nagy, se nem kicsi, tehát jó méretű kutya, egy intelligens, sokoldalú kutya, a szőre is bírja a kinti tartást, a hideget, a meleget, akkor az ott divatos ügyességi játékokon ragyogóan megállja a helyét, tehát értelmes, tanulékony, fordulékony, rugalmas, tehát minden szempontból tudják használni. Ez jó hatással volt a hazai tenyésztésre is, mert volt egy időszak, amikor a Pumit kezdték úgymond elfelejteni, mert rengeteg divatos külföldi fajta jött be az országba, és pont Finnországba bizonyult egy olyan nagyfokú érdeklődés a fajta iránt, ami a tenyésztői kedvet, hogy el tudjuk látni az igényeket, az jelentősen megnövelte. Tehát egy olyan fajtáról van szó, aki a világ bármely részén megállná a helyét. Sajnos itt Magyarországon nem igazán ismerik még, meg nem igazán élünk ezzel a lehetőséggel, hogy ilyen nemzeti fajtánk van. De hát biztos ennek is eljön majd az ideje. Most, hogy az utóbbi időben azért az emberekben kezd úgy a nemzeti tudat egy kicsit erősödni. Sokan vannak, akik lecserélik, úgymond, amikor kutyát váltanak. Tehát célzottan magyar fajtákat keresnek. Ez nagyon jó. Sok a fiatal, aki a fajtával foglalkozik, mind-mind hozzájárul a fajta népszerűsítéséhez.
Elsősorban most kik keresik meg Önt azzal a kéréssel, hogy szeretnének pumi kutyát?
Ez nagyon változó. Vannak, akik tenyészteni szeretnének a kutyával, tehát eleve olyan igényük van, hogy kiállításra szeretnének járni tenyészteni. Ez a ritkább, ebből kevesebb van. Vannak, akik egy kedves társat, egy házőrzőt keresnek, kedvencnek keresik, ebből hál' Istennek többen vannak, szeretem is, aki ilyen célra viszi, mert ezeknek a kutyáknak általában jó soruk van. Aztán szoktak vinni munkára is kutyákat.
Áruljunk el annyi titkot a kedves hallgatóknak, hogy kimentünk arra a helyre, ahol Ön a kutyáinak egy részét tartja, és öröm volt látni, ahogy Ön megérkezett, mennyire örültek Önnek, és mennyire nem tudtak betelni a gazda szeretetével. Ez is többek között a szépsége a kutyatenyésztésnek? Vagy minden mellett még számos olyan dolog van, amit szavakkal nem is tudunk leírni, csak jó érzés?
Ez végül is nem csak a tenyésztésnek, hanem mindenkinek, aki kutyát tart, annak része van ebbe az örömbe, mert ezek a kis állatkák teljesen önzetlenül, őszinte örömmel üdvözlik a gazdát, ami azért egy olyan érzés, ami elfelejteti az emberrel a napi gondját, munkáját, meg sok embernek időskorban már ez egy nagyon fontos fogadtatás, de a tenyésztés azért erről egy kicsit többről szól, ott mindig vannak aktuális feladatok, amit javítani szeretnénk, ezért járunk kiállításokra, tartjuk a kapcsolatot más tenyésztőkkel, folyamatosan figyeljük az új kutyákat, amikkel úgymond vérfrissítést lehet végrehajtani, javítani lehet. Hát ez egy kicsit összetettebb dolog. Itt azért sok mindent figyelembe kell venni. Ugye szeretné az ember megőrizni a puminak a fajta jelleghez tartozó tulajdonságait, tehát a munkaszeretetét, munkakedvét, a élénk érdeklődését, és persze hát a küllemi adottságokat is mindig fejleszteni kell, és hát valahol néha engedményt kell tenni a másik rovására, de ezt az egyensúlyt igyekszünk jó irányba betartani.
Milyen eredményeket ért el eddig?
Hát én 20 évvel ezelőtt kaptam meg az aranykoszorús mestertenyésztői címet, azóta rengeteg győztes, világgyőztes, hazai, nemzetközi győztes címet szereztek a kutyáim. Tenyésztőkkel tartom a kapcsolatot, örömmel veszem, hogyha világ különböző részeiből kapok jó híreket, de nagyon büszke vagyok rá, hogy 2004-ben Magyarországon volt egy magyar kutyafajtás világtalálkozó, és a 9 nemzeti fajtából a pumi és a mudi fajtánál az én kutyáim kapták meg a világ legszebb kutyája címet.
Ehhez az eredményhez természetesen szívből gratulálunk, és talán ezek is adtak Önnek újabb lendületet ahhoz, hogy folytassa is, tovább vigye a kutyatenyésztést.
Igen, hát természetesen a kiállítási eredmények, sikerek is jól esnek, meg visszaigazolják az embernek a munkáját, de talán az öröm, amit a kutyák közt eltöltök, az, ami igazán számít.
Zsíros Csaba pumitenyésztővel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: Pintér Gábor apostoli nuncius beszéde a Csendes óceán katolikus püspöki konferenciájának közgyűlésén. Isten igéjét, Krisztus Urunkat éljük és hirdessük. A Csendes óceán térségében, az amerikai Samoa fővárosában, Pago Pago-ban tartották augusztus 5-e és 11-e között a SEPAK, a Csendes óceán katolikus püspöki konferenciájának közgyűlését, amelyen részt vett Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. Az augusztus 9-én tartott beszédében arra biztatta a térség főpásztorait, hogy erősítsék testvéri kapcsolataikat, keressék az új evangelizáció módszereit és készítsenek közös pasztorális tervet. Pintér Gábor nuncius bevezetőjében Krisztus békéjével köszöntötte Ryan Jiménez érseket, a közgyűlés elnökét, és Colio Etuale püspököt, a vendéglátó Pago Pago püspökét, valamint a többi résztvevőt. Megtiszteltetés számára, hogy ma köztük lehet, ahová magával hozta 14. Leó pápa személyes üdvözletét és legjobb kívánságait, aki egységben van minden hívővel, akik a Csendes óceánt otthonuknak tekintik. A nuncius miközben körültekint, látja az egyetemes és helyi egyház szépségét. Beszédében a püspöktársaival együtt hangosan gondolkodik a Csendes óceáni püspöki konferencia, vagy ahogy ők szeretetten hívják, a SEPAK jövőjéről és alapvető küldetéséről. A SEPAK több mint egy püspökökből álló adminisztratív testület, vagy mint egy a gyönyörű óceánt átívelő egyházmegyé földrajzi csoportosulása. Sokkal inkább a katolikus hitünk eleven tanúságtétele, amely a Csendes óceán sajátos csalaján, jobban mondva a tengerén virágzik. A konferencia egy dinamikus püspöki közösség, amelyet a hit egyesít és a Szent Lélek vezet, és amely közösen törekszik arra, hogy Krisztus átalakító erejét és az egyház gazdag, tartós hagyományait élje, és terjessze azt sokszínű és multikulturális népei között. Ebben a nemes vállalkozásban folyamatosan keressük és élvezzük Mária, a béke anyja szerető védelmét. Ez a cím mélyen rezonál a szigetországainkat meghatározó mély spirituális törekvésekkel és a harmónia iránti vágyakozással. Az, hogy valóban megértsük víziónk és küldetésünk szélességét és mélységét, először is bele kell merülnünk a Csendes óceán egyedül álló kontextusában. Régiónk lélegzet elállító természeti szépséggel rendelkezik, amelyet mély lelkiség itatott át, és amit mélyen gyökerező, tartós kultúrák alakítottak. Ugyanakkor a térség jelentős kihívásokkal is küzd, az éghajlatváltozás közvetlen és hosszú távú fenyegetéseivel, tartós gazdasági egyenlőtlenségekkel, elterjedt társadalmi igazságtalanságokkal, valamint azzal a folyamatos sürgető szükséglettel, hogy megerősítsük a fiataljainkat és hűségesen megőrizzük minden ember vele született méltóságát. Ezek a valóságok nem távoli problémák, hanem szerves részei mindennapi életünknek. Ezért küldetésük nem csupán elméleti vagy elvont, hanem konkrét cselekvésre szólít fel, amely szorosan összefonódik népünk valós életével és törekvéseivel, valamint környezetünk törvékeny szépségével. Ez egy evangelizációs küldetés, de olyan, amelyet az itt élők egyedülálló, csendes óceániai módon élnek meg és fejeznek ki, és amit átjár a szigetek szellemisége. Vízión középpontjában az a mély vágy áll, hogy hitelesen csendes óceániai egyház legyünk. Egy olyan egyház, amely bátran elismeri, tiszteli és nehézség nélkül integrálja szigetországaink gazdag kulturális örökségét, ősi bölcsességét és közösségi értékeit saját életébe, Isten tiszteleteibe és szolgálataiba. Egy olyan egyház, amely nem csak szavaiban, hanem kulturálisan és lelkileg is népünk nyelvét beszéli, egy olyan egyház, amely megérti a mindennapi küzdelmeiket, ünnepli a sikereiket, és velük együtt gyászol bánataikban. Egy olyan egyház, amely mély összetartozás és sokonság érzetet ápol, tükrözve a csendes óceániai kultúrákban oly fontos és nagyra becsült erős közösségi életet és összetartozást. Olyan egyházról álmodunk, ahol az evangélium üzenete összhangban van a szigetvilág életének ritmusával, belülről megvilágítva és átalakítva azt, hangsúlyozta Pintér Gábor érsek. Ez az átfogó vízió gyönyörűen ölt testet a célkitűzésünkben, amely így hangzik, Isten igéjét, Krisztus Urunkat élni és hirdetni, és amely iránt rendíthetetlenül elkötelezzük magunkat. Krisztus útja ugyanis nem egyszerűen egy szabályokból álló rendszer, hanem a radikális szeretet, a határtalan irgalom, a rendíthetetlen igazságosság és a mély béke átalakító útja. Ami konkrét csendes óceáni kontextusunkban ez az egyetemes út több fontos és egymással összefüggő területre összpontosított erőfeszítésekben nyilvánul meg, mint például... Gondoskodás közös otthonunkról, az óceánról, a mi folyékony kontinensünkről. A csendes óceániai őslakosok számára az óceán sokkal több, mint csak egy hatalmas víztömeg. Az élet elengedhetetlen forrása, megélhetésük biztosítója, a kommunikáció fő útvonala, a kulturális identitásuk magja. Egyértelműen ez a mi folyékony kontinensünk. Ezt a mély kapcsolatot felismerve, a SZEPAK következetesen felemelte a prófétai hangját a klímaváltozás és a környezeti igazságosság sürgető kérdéseiben. Aktívan támogatjuk a fenntartható halászati és erőforrásgazdálkodási gyakorlatokat, rávilágítunk a tengerszint emelkedésének pusztító és azonnali hatására alacsonyan fekvő atoljainkon, és a partmenti közösségeinkben, és támogatjuk a kék gazdaságot, amely az ökológiai fenntarthatóságot és a közösségek jólétét helyezi előtérbe a rövid távú gazdasági kizsákmányolással szemben. Szilárdan hisszük, hogy a teremtés gondozása nem tetszőlegesen választható kiegészítője hitünknek, hanem tanítványságunk szerves, elengedhetetlen része és generációnk erkölcsi kötelessége. Mert az élet megőrzéséről szól. Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ösztönöz minket erre a törekvésre. Szinodalitás és együttjárás. A Talanoa a nyílt párbeszéd szellemét jelenti a helyiek nyelvén. Ferenc pápa erőteljes hangsúlyt fektet a szinodalitásra, vagyis arra, hogy zarándokként együtt járjunk, ami mélyen és organikusan visszhangzik a természetüknél fogva közösségi csendes óceániai társadalmakban. Víziónk egy olyan egyház, ahol minden hangot nem csak meghallgatnak, hanem aktívan keresnek és értékelnek. Ahol a konzultáció és az imádságos megfontolás központi szerepet játszik döntéshozatali folyamatainkban. És ahol a papság, a szerzetesek és a laikusok zökkenőmentesen és tisztelettel együttműködnek közös evangelizációs küldetésünk teljesítésében. A Talanó szelleme a csendes óceániai térségben nagyra becsült, befogadó, tiszteletteljes és nyitott párbeszéd, amelynek célja a megértés és a konszenzus elérése, elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy térségünkben egy élénkebb, reagálóképesebb és valóban résztvevő egyházat építsünk. Így építjük fel az egységet a sokszínűségben. Holisztikus, vagyis az egészet figyelembe vevő képzés a misszió érdekében. Ez a harmadik célkitűzés. Ahhoz, hogy sokrétű missziónkat megvalósíthassuk, elismerjük a holisztikus és folyamatos képzés kiemelkedő fontosságát. Ez nem csak a papság és a szerzetesek kezdeti és folyamatos képzését foglalja magába, hanem valójában minden hívő folyamatos lelki, teológiai és pasztorális képzését is. Arra törekszünk, hogy híveinket felruházzuk lelki mélységgel, teológiai ismeretekkel és gyakorlati készségekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatékony evangelizálók, bátor tanúk és Krisztus átalakító szeretetének hiteles képviselői legyenek családjainkban, közösségeinkben és a tágabb társadalomban. Ez magában foglalja a fiatalok gondoskodó és tudatos nevelését és felhatalmazását arra, hogy vezető pozíciókat és felelősséget vállaljanak az egyházon belül és a civil társadalomban is. A Szent Péter Channel nevű csendes óceániai regionális szeminárium létrehozása, amely a SEPAK korai víziójának és kitartó erőfeszítéseinek jelentős és tartós gyümölcse, erőteljes és látható tanúbizonyságú szolgál ennek a megingathatatlan elkötelezettségnek a helyi képzés iránt. Befektetünk tehát egyházunk és nemzetünk jövőbeli vezetőibe. A negyedik célkitűzés igazságosság és béke. Hang a hangtalanokért. Úrunk Jézus Krisztus arra buzdít minket, szól Pintér Gábor apostoli nuncius, hogy bátran álljunk ki az igazságosság mellett, és fáradhatatlanul dolgozzunk a béke érdekében, különösen a legkiszolgáltatottabbak és a leginkább peremre szorultak érdekében. A SEPA különböző bizottságai, nyilatkozatai és lelkipásztorai levelei révén közvetlenül foglalkozik a régiónkat érintő kritikus társadalmi kérdésekkel. Ez magában foglalja a tisztességes bérek és az etikus munkaügyi gyakorlatok támogatását, minden munkavállaló veleszületett méltóságának előmódítását, a rendszer szintű gazdasági egyenlőtlenségek kezelését, a menekültek és migránsok lelkipásztori gondozását és érdekképviseletét, valamint a közösségeken belüli és azok közötti konfliktusok megoldása és a megbékélés érdekében végzett aktív munkát. Megingathatatlan elkötelezettségünk, hogy a bőséges természeti erőforrásainkból származó gazdagság valóban minden ember javát szolgálja, nem csak néhány kiválasztottét, és hogy minden Isten képmására teremtett egyén alapvető emberi jogait és szabadságait tiszteletben tartsák, védjék és támogassák. Arra törekszünk, hogy a szegények erőnyben részesítésével hangot adjunk azoknak, akiknek nincs hangjuk. És végül az ötödik célkitűzés, a nők és a fiatalok szerepének erősítése. Felismerve a nők közösségeinkben betöltött fontos szerepét és a fiataljainkban rejlő hatalmas lehetőségeket, Óceánia püspökei nagy hangsúlyt fektetnek szerepük erősítésére. Arra törekszünk, hogy lehetőségeket teremtsünk a nők számára, hogy vezető szerepet vállaljanak az egyházon belül, és teljes mértékben hozzájárulhassanak a társadalomhoz. Hasonlóképpen olyan programokba és kezdeményezésekbe fektetünk be, amelyek bevonják a fiatalokat, ápolják hitüket, és felvértezik őket azokkal a készségekkel és értékekkel, amelyekkel felelős polgárok és az egyház életének aktív résztvevői lehessenek. Energiájuk és jövőképük elengedhetetlen a csendes óceániai egyház jövője szempontjából. Visszatekintve történelmünkre, folytatta a nuncius, a SEPAK hivatalosan 1968-ban jött létre, ami egy mérföldkőnek számító pillanat volt, amelyet a régió katolikus püspökei közötti egyre növekvő együttműködési vágyból és közös küldetésből született. A szepak szerény kezdetektől indulva mára a csendes óceániai katolikus egyház fontos és tiszteletben álló szószólójává fejlődött, aktívan részt vesz az óceániai katolikus püspöki konferenciák szövetségének munkájában és jelentős hozzájárulást nyújt az egyetemes egyházhoz. Tanúi lehetünk annak, ahogy püspökeink bátran felszólaltak sürgető erkölcsi és társadalmi kérdésekben, a múltbeli nukleáris kísérletek pusztító hatásaitól a mai éghajlatváltozás közvetlen és elsőprő fenyegetéséig menően. Történelmünk profétai tanúságtétel és lelkipásztori gondoskodás története. A táblatok tekintetében láthatjuk, hogy küldetésünk változatlanul állandó, folyamatosan fejlődő és mélyen Krisztusban gyökeredző marad. Folyamatosan arra vagyunk hivatottak, hogy ragyogó reménysugár legyünk a csendes óceánon, Krisztus rendíthetetlen fényét és határtalan szeretetét tükrözve minden otthonba és szívbe. Ez a mély hivatás megköveteli spirituális életünk elmélyítését. Egész küldetésünk dinamikusan áramlik személyes és közösségi találkozásunkból Jézus Krisztussal. Ezért folyamatosan táplálnunk és újjáélesztenünk kell hitünket a kontemplatív imádság, a Szentírás szolgalmas tanulmányozása, a szentségek buzgó vétele és az Istennel való élő, hiteles kapcsolat révén. További feladat közösségeink megerősítése. Mi valóban egy olyan egyház vagyunk, amelyet közös hit és közös sors köt össze, még a hatalmas óceánok távolságai ellenére is. Folyamatosan ápolnunk kell a testvéri közösség erős kötelékeit, egyházmegyéink, elkötelezett szerzetesrendjeink és sokszínű világi mozgalmaink között biztosítva, hogy a szeretet és az egység mindig elsődleges fontosságú legyen. Az idők jeleire profétai megkülönböztető képességgel reagálni kell. Csendes Óceánia térsége dinamikus és gyorsan változó régió. Ezért éber figyelemmel kell kísérnünk népünk változó igényeit, felmerülő kihívásait és egyedi lehetőségeit. Ehhez folyamatos lelki megkülönböztető képességre, lelkipásztori rugalmasságra és bátor hajlandóságra van szükség, hogy megközelítéseinket és szolgálatainkat hatékonyan tudjuk alkalmazni a folyamatosan változó környezetben. És végül egy másik feladat, együttműködés minden jó szándékú emberrel. Tisztában vagyunk azzal, szögezi le Pintér Gábor apostoli nuncius, hogy nem vagyunk egyedül ebben a rendkívüli küldetésben. Aktívan keresünk és ápoljuk a valódi partnerséget más keresztény felekezetekkel, civil társadalmi szervezetekkel, sőt kormányokkal is, és együttműködve szorgalmasan dolgozunk szeretett régiónk közös javáért. Hosszú távú együttműködésünk a csendes óceániai egyházak konferenciájával, egy jelentős ökumenikus szervezettel kiváló példája ennek a szélesebb ökumenikus és vallások közötti együttműködés iránti rendíthetetlen elkötelezettségünknek. Hadd fejezzem be gondolataimat, azzal zárja beszédét Pintér Gábor nuncius, hogy a csendes óceániai püspöki konferencia átfogó víziója egy igazán élénk, hitelesen Krisztus központú egyház, amely mélyen gyökerezik és virágzik szigeteink gazdag kulturális sokszínűségében és szenvedélyesen elkötelezett az igazságosság védelme, a tartós béke ápolása és Isten teremtésének bátor gondozása mellett. Tartós küldetésünk, hogy ezt a mélyreható víziót megvalósítsuk, minden lépésünket a Szentlélek vezetésével és Mária, a béke anyja anyai gondoskodásával, és így igyekszünk Jézus átalakító jó hírét eljuttatni minden egyes emberhez és szeretett csendes óceánunk minden távoli zugába. Ismét hangsúlyozom, hogy Szent Atyánk, 14. Leó pápa mindnyájatokkal egységben van. Isten áldja meg buzgó erőfeszítéseinket, és folytassuk tovább azt egyénileg is közösen, hogy alázatos eszközei lehessünk bőséges kegyelmének és határtalan irgalmának a világnak ebben a rendkívül gyönyörű és életerős részében. Nagyon köszönöm figyelmüket! Zárta felszólalását Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa a Csendes Óceán Katolikus Püspöki Konferenciájának közgyűlésén, amelyet az amerikai Szamoa fővárosában, Pago-Pagóban tartottak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Ne add fel, ha fáj, jön majd egy új nap, új csodák, hisz az ember az, aki folyton változik. Ha boldogságra vágysz, figyelj nagyon rám, ebben a dalban szól az, ami benned szól, a titok szerte foszlik már, megnyílik most egy új világ. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Jézus, szép nincsedet, annyi mindent látsz, és sok mindenre vágysz, valami teljesül, de a szívig nem jut el. De van egy szivárvány, melyet élő szíved lát, jól tudjuk honnan jön, hogy merre tart, tudod az út végén kivárt, ha figyelsz, meghallod szavát. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Jézus, szép nincsenek. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szívség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Jézus, szép nincsenek. Jézus, szép nincsenek. Kincsedet.
A nap verse.
Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt. A nyár. Nyár. Szép arany nyár, jó meleg. Engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy-nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őszbe. A sárga csendbe, magunk körül, piros tavaszt teremtve.
Sík Sándor Nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával, már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendbe, egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán, magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevelén kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást, tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnök, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
A nap imája.
Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja a börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szívez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzetelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,1,